Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A lisztérzékenységről beszélgessünk. A lisztérzékenység ma Magyarországon, ahogy olvastam, minden századik embert érint, egyre többet beszélünk róla, egyre több riport készül, kutatás készül, és egyébként most volt a világnapja is, a lisztérzékenység világnapja, az, ha nem tudták volna, május 18-án van. A beszélgető társa ma délután dr. Dékány Katalin, a Budai Egészségközpont gastroenterológus főorvosa. Kezdj Csókolom, főorvos asszony.
Üdvözlöm Önöket is, és a hallgatóságot is.
Az ember néha nem tudja eldönteni, hogy divat ez, valamiféle hype, vagy egy nagyon komoly autoimmun betegség. Egyáltalán tudjuk-e, hogy ez miből adódó betegség? Tudjuk-e, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha éppen lisztérzékenyek vagyunk? A gluténérzékenység és a lisztérzékenység az, hogy viszonyul egymáshoz? Melyik a nagyobb halmaz, melyik a kicsi, mert azt tudom, hogy nem ugyanaz. Honnan kezdjük a beszélgetést?
Hát én azt gondolom, hogy induljunk ki valamilyen formában a szinonimákból, ami ma használatos. Én a hype-olt dolgokban azt gondolom, hogy ez a mai világ ez termeli ezeket a diétás őrületeket, aminek bizonyos formában van, igenis lehet jelentősége, de az is korrekt szakemberi vélemény, szakvélemény alapján érdemes folytatni, mármint a diétákat. Tehát vannak kórállapotok, amiben biztos, hogy segít a betegeknek, de csak úgy pusztán divatból diétázgatni, amikor az ember nem tudja, hogy mi az értelme annak a diétának, amit úgymond választ. Mondjuk a mindenmentes diéta az, ami divatos, és bizony súlyos defatigáció gyakorlatilag, leépülés, izom leépülés és egyéb tünetekkel járó kórállapot áll elő, a fiatal egyébként egészséges hölgyekre jellemző ez. De hagyjuk is ezt, ez kívül esik a cöliákia, illetve az ahhoz hasonló klinikai kórképek szükséges diétáján. Én azt gondolom, hogy onnan kiindulhatunk, hogy a lisztérzékenység, mint fogalom, az még a 40-50 évvel ezelőtti gyermekeknél jelentkező gluténérzékenységből adódó klinikai kórállapottól datálódik, és akkor nem sok gondolkodás volt arról, hogy is nevezzük ezt a betegséget. Úgy nevezték, ahogy a legegyszerűbben érthető az akkori szülők és akár gyerekek számára is. Orvosok, klinikai dietetikus vagy diétával foglalkozó nővérek is használták ezt kórházakban vagy szakrendeléseken, hogy lisztérzékeny a gyerek. Ezt megértette a szülő, tudta, hogy nem ehet gabonafélét a gyerek. Elég nehéz volt akkor korrektül diétáztatni egy gyereket. De egyszerű volt a klinikuma, mert gyereknél egy valódi autoimmun gyulladással járó cöliákia betegség, az látható, tehát a gyerek küllemében, fizikai állapotában látható jelekkel jelentkezett. Tehát a gyerek nem fejlődött, soványkodott, pocakosodott ugyan, mint egy afrikai éhező, apatikus volt, idegrendszeri problémái alakultak ki, figyelmi problémái, tehát ahogy abba hagyták a gabonafélék fogyasztását a gyerekkel, úgy javult és gyógyult meg. A felnőtteknél, ami ugye hát mostanáig már gyakrabban jelentkezik, ez az autoimmun betegséggel járó, egy gyulladással járó lisztérzékenység, amit most már nem is lisztérzékenységnek nevezünk, hanem gluténszenzitív enteropátiának, tehát gluténre érzékeny vékony bélnyálka, hát a gyulladással járó állapotnak, lefordítva a latint, tehát azért benne van az érzékenység szó, ha csak a fordítást vesszük, de nem ételallergia, és ezt nagy betűkkel végigvisszük a folyamaton. Ez felnőtteknél ma már gyakoribb előfordulás, és ez a civilizáció is hozna magával, mert több glutént fogyasztunk, több élelmi anyagban van benne a glutén, nem csak a pépsüteménybe és a tésztafélékbe, hanem...
Hát mindenben benne van, ugye, mert a levesporoktól a felvágottakig, a kakaóporokig, az édességek, alkoholos italok. Szóval pont ezt akartam kérdezni, és bocsánat, hogy közövágtam, hogy ez az egyfajta civilizációs betegség is, de most ezt főorvos asszony így is fogalmazta meg.
Valamilyen módon annak is nevezhető, bár már most már kevésbé civilizált állam, most ott, ahol a gluténfogyasztás azért kezd fölszökni, azért ott is előfordul. És nem elég több gluténfogyasztásban gondolkodnunk, mert ehhez kell egy genetikai állapot is. És ez azért a klúja valahol a mai napjaink betegségeiben, mert romlik a genetikai állapotunk. Tehát több betegség, aminek van genetikai háttere, gyakrabban fordul elő. Mert a génállományunk sem az, mint régen, mert egészségtelenedül élünk, mert stresszelünk, mert olyasmiket eszünk kevés mozgás mellett, hogy génmódosított élelmanyagok jutnak a szervezetünkbe például, ami igen komoly gondot okozhat, és ennek óriási tudománya van már. Úgyhogy ennyit a felnőttkori előfordulás gyakoriságáról, valóban 100 000 beteg közül egy cöliákiás lehet, és ennek a száma azért szaporodni lát. Tehát itt, amit nekünk meg kell különböztetni, és ami az edukációhoz tartozik, az az, hogy ez a cöliákia, ez egy autoimmun betegség, méghozzá egy sokfaktoriális, és sok szervre is kiterjedő tünetekkel, és néha felnőtteknél nagyon nehéz gondolni rá, mert nem tipikus tünetekkel jelentkezik. És van egy másik, ugyan a gluténbevitel provokálja a panaszokat, a nem autoimmun betegséggel járó gluténérzékenység, ami egy klinikai entitássá vált 2011-től. Tehát foglalkozni kell vele, mert a betegek nagyobb százaléka jelentkezik ilyen panaszokkal, és az rögtön, ahogy meg elfogyasztja a glutént, már is jelentkeznek a hasi panaszok. A cöliákia nem ilyen.
Azt is olvastam, hogy a Budai Egészségközpontban önöknél 22 és 24 között a glutén érzékenységi vizsgálatok száma 70%-kal nőtt. A genetikai alapú szűrések pedig ötszörösükre emelkedtek. Tehát az emberek vagy jól érzik, és ilyen jellegű problémáik vannak, vagy sok minden miatt, az információ, hype, meg a cikkek, meg a riportok, meg a sok minden mellett az ember arra gondol, hogy talán ez lehet a problémája, és akkor ezért keresi a megoldást.
Ezzel nem is lenne probléma, mert hogy rendelkezésre áll most már a diagnosztika minden feltétele ahhoz, hogy kizárjuk vagy bizonyítsuk a cöliákiát. Itt a nagyon lényeges szempont az, hogyha egy beteg észreveszi magát, és pont ez az utóbbi csoport az, aki aztán már egyáltalán nem tolerálja a lisztneműek gabonafélék fogyasztását, egyszer csak magától elkezdi étázni. Na most ezzel gyakorlatilag a diagnosztikának tesz keresztbe, mert nem lesz pozitív, vagy álnegatív lesz a szerológiai vizsgálat, ami fontos diagnosztikai pillére a cöliákia kizárására vagy bizonyítására. Tehát nem tudjuk eleget hangsúlyozni azt, hogyha valaki érzi, hogy kenyeret fogyasztva, sütemény fogyasztva, felfúvódik, görcsei lesznek, hasmenése, ilyen-olyan panaszai lesznek, akkor ne kezdje el elhagyni a glutént, illetve pontosabban a lisztneműek fogyasztását, hanem forduljon orvoshoz. Azt követően, hogyha diagnosztikailag negatív lesz a vizsgálata, attól ő még elhagyhatja aztán a glutént, de nem kötelező élete végéig. Sok oka lehet annak, hogy a glutén neki zavaró. Tehát emésztési panaszt okoz, még erre is majd kitérhetünk, de most egyelőre ugye a lényeg az, hogy leválasztjuk egymásról az úgynevezett valódi cöliákiát, ami autoimmun gyulladást generál, a glutén, a bevitt glutén tönkreteszi a vékony bélnyálkahártyát, ez a gyulladás, megszűnik a felszívó felület, hiányállapotok alakulnak ki. És sokszor nem is az emésztőszervi panaszok a prim, hanem emésztőszerveken kívül egyéb szervek érintettsége okoz majd tüneteket.
Tehát egyre több ember ismeri fel, hogy valami problémája van, de nagyon sokan azt a megoldást választják, hogy saját maguk elkezdenek diétázni, ami ezek szerint nem javalt, hanem itt kell akkor a szakember tanácsa és kontrollja, hogy végülis itt miről van szó, milyen problémáról van szó.
Mielőbb vizsgálni kell, és arra megvannak a formák, hála Istennek, és azok nagyon diagnosztikus biztosak, ha a feltételeknek megfelel a beteg, tehát nem elődiétázik. Tehát ezzel egy kicsit agyon csapja a lehetőségeket, és abban az esetben, ha az ember erre fölhívja a figyelmét, mert azért lehet ilyen, nem mindenki tudatos ilyen tekintetben, hogy akkor most terheljen vissza egy hónapig, egyen mindent, amit ami gabonaféle.
És utána lehet akkor vizsgálni.
És utána jöjjön erre, viszont nem mindegyik hajlandó, mert azt mondja, olyan rosszul van, hogyha fogyaszt ilyen élelmi anyagokat, ő ezt nem vállalja. Hát akkor leírjuk, hogy ez van, de attól még egy gyomortükrözést javasolunk, mert az még lehet egy segéd mankó a diagnózishoz, hiszen ha valódi cöliákiás a beteg, ami általában ritkán fordul elő ilyen esetekben, mert a klinikum az nem ilyen, akkor a nyálkahártya az nem reparálódik egy pár hónapos gabonaféle kihagyása után, tehát annak hosszabb idő kell, fél év, egy év van úgy, hogy másfél-két év. Tehát ott még a patológus találhat olyasmit, ami felveti a cöliákia lehetőségét, és szorosabb kontroll alá kell venni a beteget. Lehet, hogy a vérvétele negatív lesz, de a másik dolog, hogy vissza kell hívni a beteget időszakonként és kontrollálni.
Van egy csomó tévhit is, azt gondolom, ezzel a probléma körrel kapcsolatban. Ugye ez, hogy valaki túlsúlyos vagy sovány, kit érint ez jobban, vagy kit érinthet jobban, hogy ez csak gyerekkor, vagy nem gyerekkor, előrülhet-e felnőttkorban, úgy, mint az allergia, a gyerekem örökli-e, egészen biztosan örökli-e, melyik ágon örök kölheti. Uh-huh. Rengeteg ilyen dologról polemizálnak az emberek. Most azt gondolom, hogy megalapozott tudás nélkül, gyakran, vagy információ nélkül.
Persze. Ez egyébként jogos is, hogy ezen filozofálgatnak, és nem kapnak sokszor adekvát választ ezekre. Honnan kezdjem? A gyerekek, mint akik a legfontosabbak. Cöliákiás szülők, na bárki lehet cöliákiás, papa is, meg a mama is. A gyerekeknél 10%-kal emelkedik a lehetősége, hogy ő is cöliákiás lesz, tehát minden gyereket le kell szűrni. Ugye az ajánlás gyermekgyógyászatban, a gyerekek nem kis felnőttek, tehát a gyerekgyógyászat ez egy álló tudomány, nem mi gondozzuk a gyerek cöliákiásokat. Ott is az a szabály, hogy ha az első vizsgálat, a vérvétel, tehát ez az úgynevezett cöliákia panel, ellenanyagszűrés gyakorlatilag negatív az első, akkor 3 évenként meg kell ismételni a vérvételt. Hogyha genetikai tesztet néznek, mert ugye a cöliákia hátterében a genetikai státus is lényeges, diagnosztikai értékű, akkor ha az negatív, akkor nem szükséges továbbiakban szurkálni a beteget. Tehát ez egy óriási jelentőségű dolog, ezt a gyerekgyógyászok gondolom felvetik a szülőknek, mert ma már ezt így korszerű vizsgálni. Tehát ha a gyerek genetikailag nem örökölte a kóros gént, akkor nem lesz cöliákiás. Na most felnőtteknél is ugye a genetikai szűrés, az arról szól, hogy ha például nem tudjuk megnézni szerológiailag, mert nem evett gluténtartalmazó élelmi anyagot, akkor megcsinálhatjuk még a genetikai tesztjét, ami esetleg pozitív a betegnél. Most a pozitív genetikai háttér ugye sok betegségnél van így, ha nincsenek klinikai tünetek, egyéb eltérés negatív, akkor az csak egy esély arra, hogy ő neki az élete folyamán sansza lesz arra, hogy kialakuljon a cöliákia, vagy egyéb ilyen koros génekhez kötődő betegség, amiből azért több is van. Na most ezek a pozitív esetek 30-40%-ban például nem lesznek cöliákiások. Ez már így a vizsgálatok során kiderült.
És akkor tulajdonképpen nincs teendő.
Így van, tehát akkor nem azt jelenti, hogy diétáznia kell a betegnek. A genetikai pozitivitás még nem cöliák. Tehát ezt kell megértetni a beteg, hogy ő még nem beteg. És azzal, hogy mondjuk kihagyja a glutént az életéből, most ezek azok, akik nem olyan panaszosak, ha glutént esznek, mint a másik csoport, akkor nem lesz attól nagyobb esélye, hogy kialakuljon a cöliákia. Tehát nyugodtan fogyaszthat glutént, nem tiltott. De ha ő úgy gondolja, hogy nem eszik glutént, mert így érzi biztos, akkor ne egyen. Tehát mi ezt nem tiltjuk, hogy diétázzon, viszont nem szükséges.
A túlsúlyjal kapcsolatos hiteink, tévhiteink megalapozottak?
Hát nem függ össze, tehát egy kövér ember is lehet cöliákiás, bár hát ez olyan érdekes diszonanciaként hat. Mert ugye az igazi manifest cöliákia azért felszívódási zavarral jár, és annak egy csomó hozadéka van, más szerveket érintő hozadéka is van. Azt gondolná az ember, hogy évek hosszú sora elegendőnek kéne lenni, hogy ő fogjon, meg defatigálódjon, meg rosszul nézzen ki, ez nem egy tumoros állapot, de felszívódási zavarral járna. Most valószínű, hogy arról van szó, hogy ez a beteg sok egyéb élelmi anyagban is túleszi magát, tehát több zsírt fogyaszt, több cukrot fogyaszt, tehát van, amivel kalorizálja magát. Tehát eleve, ha kövér embert ér ez a betegség, mert éppen 100 kilós és akkor manifestálódik a cöliákiája, az létezik. Tehát nem, maga az emésztőszervi tünet sem kötelező egy cöliákia diagnózisához. Ezért nevezik ezt a betegséget teljesen zavarba ejtő módon egy becsapós, alattomos betegségnek.
Igen, és hogyha egy betegség ilyen jellegű, és sem becsapós, alattomos, akkor nyilván az ember egészen másképp figyeli a saját testét, a reakcióit, a tüneteit. Szóval, hogyha bármiféle az elhangzottakkal kapcsolatban bármiféle tünetet az ember gyanít saját magán, akkor mi a legfontosabb teendő, vagy akkor hogy érdemes eljárni?
Én azt gondolom, hogy ha kerülő úton is, de előbb-utóbb el fog jutni gasztroenterológushoz. Mert hogyha a társbetegségek tünetei miatt általános belgyógyász, vagy endokrinológus, vagy reumatológus, vagy ideggyógyász, vagy nőgyógyász találkozik a beteggel, azok a maguk szakmai tudásával már gyanúba vehetik azt, hogy itt van valamilyen felszívódási zavar, vagy valamilyen másik autoimmun betegség. Mert ezek ugye autoimmun vonalon kialakuló szövődményes betegállapotok. Tehát itt gondolok arra is, hogy a reumatológiai tüneteket is ez okozhatja, a pajzsmirigy érintettséget is például. Tehát szeretnek együtt megjelenni cukorba ezek az autoimmun betegségek, amelyek megállnak maguktól is, de a cöliákia mellett halmozottabban jelentkezhetnek. Tehát pajzsmirigy alulműködés, autoimmun gyulladás talaján, akkor az egyes típusú cukorbetegség, az is egy autoimmun hátterű problémakör. Akkor vannak nőgyógyászati problémák, vetélés, menstruációs zavarok, bőrjelenségek, az például nagyon jellemző lehet, szintén autoimmun vonalon. Ezek a herpetiform gyulladásos hólyagocskák, karon, tehát a könyök tért fölött, tehát jellegzetes ez a gyúring.
Tehát egészen más tünetek, egész más szakterület, de a vége az könnyen gastroenterológushoz vezet, ugye? A beteg útnak.
Kapjuk a bőrgyógyásztól, kapjuk az endokrinológusoktól a betegeket, mert hogy felvetődik bennük, hogy nekünk dolgunk lesz a beteggel. És valóban gyakran találunk cöliákiát. Ezek már ugye felnőtt betegek.
Ha jól értem, szintén fontos állítás, hogy önállóan még a gyanú esetén sem kezdjünk el diétázni.
Ez nagyon fontos.
Ez nem hatékony
megoldás.
Nagyon
fontos, ezt akár a homlokunkra is kihatnánk, hogy mindenki olvassa el, hogy ezek komoly tünetek, tehát ne gondolkodjon, ne a szép postás fiút kérdezzük meg a szomszédasszonyt, meg
igen.
A patikus, meg mit vegyek, meg mit ne vegyek, hanem menjünk el orvoshoz. Hát itt házi orvosok is nagyon-nagyon komoly hangsúly van, bár nehéz hozzájuk bejutni, de azért egy tesztet akár megcsinálhatnak ők is, egy szűrés jelleggel, igaz, ugye azt a beteg fizeti ki, de patikában lehet kapni gyors tesztet, ilyen cöliákia gyors tesztet, és ha pozitív, akkor lobogóhajjal kérjen, hogy utalják be szakorvoshoz az illetőt.
Nagyon szépen köszönöm. Szóval több, mint divat, egy komoly autoimmun betegség, cöliákia, lisztérzékenység. Dr. Dékány Katalinnal, a Budai Egészségközpont gasztroenterológus főorvosával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm az információkat.
Nagyon szívesen. Viszontlátásra.